Újulag Isten hozott bennünket, örülünk a jó időnek, és örülünk egymásnak. Az az érzésem, hogy van néhány kedves új arc, barátunk, nem ismerős, ismerős, nem tudom, de egy szolíd készfeltétellel jelezzék, akik most vannak itt először. Köszönöm szépen. Nagyon remélem, hogy sikerül bekapcsolódniuk. Ennek érdekében én felvillantok néhány olyan szempontot, amely talán segíteni fog abban, hogy bekapcsolódjanak a gondolatmenetbe. Abból indultunk ki, hogy válság, válságok, és úgy mentünk tovább, hogy ezeket a válságokat az úgynevezett fiatal felnőtt kor 20-25-30-32 éves életkorok szerinti szakaszára próbáltuk koncentrálni. Említettem, nem kevésbé azért, mert ezzel a korszakkal nem foglalkozik annyit a szakirodalom, ugyanakkor annál inkább megvannak a sajátos terhei, örömei, küzdelmei, döntéskényszerei azoknak, akik ebben az időszakban, életkorban élik az életüket. Már az első este megpróbáltunk pontosítani ezen a címen, és ez lett a cím, és mindezt ismét csak azért villantom ide, hogy az újonnan érkezettek a címmel azonosulni tudjanak. Krízis, illetve válság, krízis helyzetek titkai a fiatal felnőtt korban, illetve megoldási kísérletek. És ugyancsak az újonnan érkezettek felé szeretnék ugyancsak ide villantani néhány olyan nagy dilemmát, amely a fiatal felnőtt korban élők, küszködők, járók, örvendezők, döntéskényszer előtt küszködők dilemmáit jellemzik. Akik csütörtök este itt voltak, már szembesültek ezzel a kérdés és dilemma sorral, olyannyira, hogy ebből a hat pontból két dolog kristályosodik ki. Az egyik kérdés az, hogy ebben a 20-30-35-ös időszakban milyen mértékben sikerül végérvényesen leválnunk azokról, akik vagy sokat tettek értünk, vagy nem tettek értünk semmit, vagy nagyon keveset tettek, vagy éppen ellenünkre tettek. Ez általában a szülői ház, és az a múlt, amelyet egy fiatal felnőtt maga után hagy, miután 20-25 éves életkorszakába elérkezik. Ez az egyik nagy kérdéskör, a leválás. Ha végignézzük ezt a dilemma sort, akkor egy-egy dilemma mögött ott feszül a leválás kényszere, vagy a leválás lehetősége. Ez, hogy családom tradicionális értékrendje, vagy a társadalmi elvárás, vagy a hitem, ami meghatározóbb, ez is sejteti azt, hogy bizony, ha hitem válik lendítő erővé, akkor bizony meg kell próbálnom leválni, és azt az útat járni, amelyet az én mesterem és uram elém szab, és nem az, amit a szüleim megálmodtak rólam. Vagy, ha erre gondolunk, hogy a múltamat dolgozzam én fel, vagy a jövőmön dolgozzam én, itt szintén érezzük e kérdés és dilemma mögött a leválás kényszerét, vagy leválás lehetőségét, vagy azt is, hogy egy 30 éves embernek immár van mire visszatekinteni, és bizony van még mire előre tekinteni. De ha élete első 25 évében érték olyan sérelmek, traumák, sebek, amelyek feldolgozandók, akkor újra át kell gondolnia, hogy milyen mértékben vált le, illetve a jövőjén csak akkor tud szabadon dolgozni, hogyha a múltját valahogy elrendezte és feldolgozta. Olyan szépen mondja Pál, hogy mindaz, ami mögöttem van elfeledvén, és mindaz, ami előttem van négitől vén célegyenest igyekszem. Érzitek azt, hogy Pálnál ez, hogy a mögöttem lévők elfelejtése nem a dolgok szőnyeg alá söprését jelenti. Őneki Damaszkuszban és a következő 40 napon a pusztában keményen fel kellett dolgozni a múltját. Gamáliel lábaitól egészen addig, amíg a damaszkuszi úton Jézus le nem verte a lóról a porba. Ez is érzi azt, hogy le kell válni arról a múltról, ami eddig volt, akár Gamáliel lábainál töltöttem, és el kell indulnom a jövő felett leválni, és egy új útra elindulni. Ez az egyik nagyon izgalmas kérdés. A másik nagyon izgalmas kérdés, hogy miközben ez a leválási folyamat megtörténik, aközben hogyan is alakul az énem, a személyiségem. A leválás mellett a másik hatalmas dilemma és hatalmas kérdés, hogy az énem, az egóm milyen mértékben alakult az elmúlt évek során, és milyen én képpel rendelkezem, milyen minőségű az énem. Mert ahhoz, hogy elköteleződhessek valaki felé, ahhoz egy minőségibb énre van szükség. Ugyanis azok a kihívások, amelyek egy párkapcsolatban, vagy jó esetben egy életen át tartó párkapcsolatban az életem felé, mint kihívás rám nehezednek, ezeket lehetőleg egy rendezett múlttal és egy intim párkapcsolatra érett innel lehet csak megélni. Tehát a másik nagy kérdés, hogy az énem hogy alakul, milyen mozaik kockákból tudom kirakni ezt, hogy én. Ami nem úgy történik, hogyha sikerült leválnom, vagy kiszakadnom, vagy leválnom, vagy kitaszítottak engem, ez még nem jelenti azt közel sem, hogy az énem az éretté és alkalmassá válik arra, hogy tartós hűség kapcsolatba lépjek egymás nemű lénnyel. Érezzük ezekből a feltett kérdésekből és dilemmákból, hogy itt van e dilemmák mögött egy intim kapcsolatért szabadé feladnom identitásomat, vagy identitásom megőrzése fontosabb én, mint egy intim kapcsolat. A dilemmában már benne érezzük az én igényességét, igaz? Aki nem sodródik be úgy egy párkapcsolatba, abban a reményben, hogy egy párkapcsolat egyrészt begyógyítja eddigi sebeimet, másrészt pedig egy identitás élményhez segít, egy önazonosság élményhez. A partner kapcsolatokat illető legnagyobb téveszme, aminek az oszlatására nagyon sok időt kell fordítanunk, az legalábbis nekem, azokkal, akikkel dolgozom a lelkükön vagy az életükkel, hogy gyógyuljanak ki abból a téveszméből, hogy a házaspár kapcsolat az egy gyógyító intézmény. Azaz a saját eddigi sérelmeidet, sebeidet, vesztésélményeidet gyógyító, kompenzáló intézmény. Különösen nem neurológiai, vagy pedig pszichiátriai ambulancia. Ad abszurdum természetesen. Ezt csak a legrosszabb esetben mondom, mert bizony vannak olyanok, egy lábjegyzetnyi megjegyzés, akik olyan személyiségképpel, igényekkel, vágyakkal, rendezetlenségekkel szállnak be egy-egy párkapcsolatba, hogy nem lett volna nekik szabad beszállniuk. És az áldozatnak észlelnie kellett volna, hogy itt valami nagy gond van. Ezt ezért bátorkodom mondani. Érzitek ezen az ötös dilemán, hogy bizony, itt már van egyfajta igényesség, de ez az igényesség nem mindig működik, mert az ember, hogyha a élete legsodróbb, legfelemelőbb élményét, a szerelmet megéli, akkor ez feletteti vele a saját identitásából adódó igényességet. Vagy gondoljatok arra, hogy ez az első dilemma. Kész és képes vagyok-e elköteleződni egy intim kapcsolatban? Vagy, nem agy, mert ezt rosszul írtuk, vagy elszigetelődöm. Ez is sejteti, hogy a leválás mellett a nagy kérdés, hogy az énem hogy alakul a 20-as, 30-as években, és mit sikerül megharcolnom, kiküszködnöm, kikristályosítanom önmagamban, ha teológiailag próbálom fogalmazni, hogyha Isten kezébe van az életem, úgyis, mint gondviselő, úgyis, mint megváltó Isten kezében, akkor eljutok-e addig a harcig, idézek valakit, gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik embert az én tagjaimban, aki rabul áld engem a bűn törvényének. Érzitek azt, hogy az az ember, aki ezt leírta, a hitrejutása és a Damaszkusz élménye után olyan 15 évvel később íródott a római levél. És ő még mindig itt tart, hogy így mondja. Látjátok? Hogy micsoda belső harcok jellemzik azt az embert is, aki már úgy jár a Krisztus útján, mint ahogy Pál járt. Egy belső harc a pszichikus ember és a pneumatikus ember között. A pszichikus ember, aki a bűn törvényének hajlamos átadni magát. A pneumatikus ember, a lelki ember, a szent lelki ember, az pedig gyönyörködik az Isten törvényében. És ez a belső harc, ez zajlik. Minden nap meg kell harcolni az embernek az identitásáért. Aztán ez a nagy dilema, amit az 1 Korintus, nem bocsánat, Róma 7. fejezetén végigvonul, majd tessék elolvasni, a 8. fejezet első versében így oldódik fel, hogy de hálát adok az Istennek, aki a szabadulást adja nekem e halálnak törvényéből. E halál alatt, tudjátok mit ért? Azt a belső gyötrődést. Mert amíg így gyötrődik az ember, addig nem tud igazán haladni. Nem tud alkotó életet élni. Mert leköti a belső gyötrődése, amelyet mondjuk így az óembere és az új embere között kell folytatnia. A kegyelem emeli ki Pált aztán ebből a belső gyötrődésből. A kegyelem jegyében íródik a Róma 8.1, ahol ő tulajdonképpen krisztusi identitásra jut. Egy önazonosságra, ami annyit jelent, hogy látjátok, már nem Gamáliel. A Gamálieli minta határozza meg az ő énjét. Igen? Döntő módon. Hanem a Krisztushoz való viszony határozza meg döntően az énjét. Krisztus, hogy így mondjam, az az iránytű a kezében, akibe, ha belepillant, mindig tudja, hogy merre kell tartania, azaz, minél hosszabb útat tesz meg ezen a keskeny úton, annál inkább biztosabb abban, hogy igen, ez az én utam. Azt tudnám mondani, hogyha valakiben egyre nyilvánvalóbbá válik ez a belső sejtés, megragadottság, felismerés, hogy ez az én útam. És erre minél inkább a békesség jelez vissza, akkor jó úton vagy, mert ez a te útad, azaz a te éned, a te lényed irányultsága azonos az út irányával, amelyen járni kell, és amelyen járni lehet. És nagyjából ez az önazonosságunk. Ennek az önazonosságnak a tisztázása lenne a mai délelőttnek a feladata. Ugyancsak az újonnan érkezettek felé szeretném mondani, hogy nem az a fontos, amit én mondok, hanem az a fontos, hogy te haladj. És én nem kihirdetem itt az igazságot, hanem együtt keressük az igazságot. Ennek érdekében, ha kérdést teszel fel, vagy valami megkérdőjeleződik benned olyannyira, hogy ezt ki is kell mondanod, akkor légy szabad ezt kimondani, azért, mert mondom, nem én vagyok itt a fontos, nem én vagyok a tanító, hanem mi mindnyájan egy úton haladunk. És egy kérdés feltevéseddel lehet, hogy nekem is segítesz, hogy én is könnyebben járjak azon az úton, amelyen elköteleztem magam. Mi egy úton együtt járó emberek vagyunk együtt, de nem én vagyok a tanító, és nem te vagy a tanítvány. Mi mindnyájan tanítványai vagyunk valakinek. Ez az alapállásunk, és ezt szeretném az újonnan érkezettek felé. Hogy ők se kárhoztassanak engem e délelőtt sem egy monológra, hogy itt kiszárítsam a számat és kiköpjem a tüdőmet. Jó? Tehát ennek érdekében mondom azt, hogy mi együtt keressük itt az igazságot. És most azt keressük, hogy kik is vagyunk mi 25-35 éves korunkra, és egyáltalán hogyan alakult, nem kell. Hogyan alakult mindaz, amit énnek, vagy egónak nevezünk, ami rendkívül nehéz dolog. Aki olvasta vagy látta a Per Gyöndöt, emlékszik biztos arra, hogy amikor Per Gyönd kezébe vesz egy hagymát, és közben keresi az énjének a titkát, akkor elkezdi fejtegetni a hagymának a rétegeit. És a végén rájön arra, hogy a hagyma rétegekből áll. Nem tudja megfejteni az énjének a titkát. Annyi réteg telepszik rá erre, hogy én, úgy annyira, hogy az én tulajdonképpen rétegekből áll. Azt mondják az embriológia, a neonatológia szakemberei, hogy tulajdonképpen meg akik ennek a pszichológiai oldalát figyelik, hogy az énnek a fejlődése tulajdonképpen a fogantatásunkkor kezdődik. Gondoljatok arra, hogy mennyire előttünk járt a Biblia az ultrahangos diagnosztikához képest, mert az első ultrahangos diagnosztikai képsorokat azt nem ultrahangos készülékek továbbítják a számunkra, hanem azok a magzat történetek, amelyek benne vannak a Szentírásban. Emlékeztek ilyen magzat történetekre? Így van. Ott még mélyebbre megy. Sőt, gondoljatok Izsák és Rebeka kapcsolatára és Rebeka terhességére, ugye? Aki megtudja, hogy kik lakoznak a méhében, vagy gondoljatok Erzsébet terhességére, vagy Mária áldott állapotára. Repestek a magzatok, repes a magzat. Mert a magzatnak már van egy kezdeti identitása, és nem akkor repes, amikor a férj veli a feleségét, hanem akkor repes, akkor ilyen is van egyébként. Akkor nem repes. Akkor vetél, és nem akar élni, mert nincs identitása, nincs kihez szabja magát. De ha van egy örvendező máter, akkor ő tudja, hogy kihez szabva magát, ő kicsoda. Igen? ez ennyire összetett, és nagyon izgalmas dolog, de hát erre nincs időnk. Most csak ezt a 25-35 éves időszakot próbáljuk átnézni, és megnézni azt, hogy mi minden is képezi ezt, hogy én. Ez egy rendkívül bonyolult dolog, és nagyon nagy bátorság itt most ezzel foglalkozni, de azért mégiscsak foglalkoznunk kell vele, mert enélkül nem fogunk tudni haladni. Az a tapasztalat és az a tudományos tapasztalat is, hogy tulajdonképpen ez, hogy én vagy ego lényegileg több mozaikból, úgymond több körből áll. És ezeknek a köröknek, mozaikoknak az egymás mellettisége, ezeknek a hallatlan kavalkádja ez, hogy én. Pergünt volt az, aki az énnek ezeket a mozaikjait mind meg annyi rétegként élte meg, amikor láttatta a hagyma rétegeit, és látta ezt önmaga. Az énünk nyilvánvaló dolog annak függvényében alakul, hogy az életünk kié, hogy ki vagy. Ez mindig attól függ, hogy kié vagy. Mert egy viszonylatban alakul az én, olyanná amilyen. Nyilvánvaló dolog, hogy a szülői én kép döntően meghatározó, hogy a szüleim milyennek láttak engem, vagy milyennek gondoltak engem. Annál izgalmasabb a dolog, hogy a szülőket pedig a nagyszülők határozták meg, vagy kivetítettek képeket a mi szüleinkre, vagy negatív, vagy pozitív képeket, vagy ilyet, hogy te gyönyörűség, te szent, te isteni, te nagyszerű, vagy te nyomorult senki, nem sokat érsz. Ezek most nagyon sarkos kifejezések. De a szüleink projicálnak valamit, vagy negatív kivetítésekkel, vagy pozitív kivetítésekkel terhelnek, vagy áldanak bennünket. És közben mindenféleképpen átéljük azt, ami létfontosságú az én kép ezen részének a kialakulásánál, ez pedig az, hogy befogadnak bennünket. És kialakul az az ős élmény, vagy így is lehetne mondani, hogy ős bizalom élmény, ami egy kisded, egy kisbaba, egy gyermek számára egyértelműsíti azt, hogy a bizalom, a hit, a szeretet, az érzelem, az csak is úgy lehetséges, hogyha én valakihez olyanhoz tartozom, aki számomra nem megkérdőjelezhető, kiszámítható fix pont az ő érzelme, ez pedig a máter, az anya. Akinek az élet minősége döntően függ a vele közösségben élő férfi életminőségétől. Ilyen értelemben az anyánkkal való ősbizalmi kapcsolat, ami döntő laufot, döntő indítást ad az énünk kialakulásának, ennek a kapcsolatnak a minősége abszolút meghatározott a házaspár kapcsolat minősége által. Anyánk iszonyatos kemény munkával tud csak különb lenni, mint a férjével való kapcsolatnak a minősége. És közben, miközben anyánk iszonyatosan nehezen tud különbé válni minőségileg, mint a férjével való kapcsolatnak a minősége. Nyilván, hogyha a párkapcsolat minősége pozitíve épül bele a gyermek és az anya ősbizalom kapcsolatba, köz egy óriási indítás, és nagyon nagy dolog. De kérdés az, hogy aki átéri ezt az ősbizalmat, vagy ezt már zavartan éli át, mert miközben az ősbizalom korszakában élne a máter és a gyermek, aközben A máter rossz esetben állandóan azon gyötrődik, hogy vajon a férje kiszámítható-e vagy nem. És hogy biztos-e az a kapcsolat, amire építeni lehet a közös jövőnket, és ezt az ősbizalmi kapcsolatot, ami engem a gyermekemmel összeköt. Említettem a napokban, hogy nagyon sok preabortív válsággal szembesülök, tehát elvétessem-e vagy megtartsam című válsággal. És ezeknek a válságoknak a mélyén mindig a partner kapcsolat kiszámíthatatlansága vagy kiszámíthatósága az, ami döntően meghatározza azt, hogy megtartsam-e vagy ne tartsam meg. Természetesen ott van egy nagyon mélyről megjelenő erő az anyaság utáni vágynak, a kollektív tudatalattiból feltörő vágy kötege. De ez a párkapcsolat nagyon meghatározó. De ismétlen, aztán értékesnek tartanak engem, felfedezik bennem az értékeimet. Mert amennyire felfedezik az értékeimet a szüleim, úgy kezdik tudatosodni bennem, hogy én értékes vagyok, vagy állandóan leértékelnek. Vagy egy bezzeg gyerekhez hasonlítanak engem, aki én soha nem lehetek. Mert bezzeg a Pista, meg tudta csinálni, te nem tudod ezt sem megcsinálni. Tehát értékelt vagy értéktelen lény vagyok-e ezeknek a szemében. És alkalmasnak tartanak-e engem, vagy alkalmatlannak tartanak-e engem. Mert ennek függvényében fogom önmagam alkalmasnak, vagy alkalmatlannak tudni. És így épül be az énembe az alkalmasság tudatom, vagy az alkalmatlanság tudatom. Két jobbkezes emberré válok-e, vagy két balkezes emberré. Ez nagy mértékben attól függ, hogy ők mit láttak bennem, és mit hoztak ki belőlem. Azáltal, hogy belém vetítették, belém szerették egy bizonyos dolgra való alkalmasságomat. Vagy megajándékoztak az alkalmatlanságomnak az érzetével. Nyilvánvaló dolog, hogy lehet mind a kettő túlzásba vinni, olyan mértékben lehet alkalmasnak tartani valakit, hogy ő később egy öntúlértékelt személy lesz, egy narcisztikus beteg ember, aki ezért nem tudja hozzászabni, kötni az életét másokhoz, mert nem találja meg a hasonló tökéletest, vagy egy tökéletlen keres magának annak érdekében, hogy ez a tökéletlen, vagy neki hódolója legyen 30-40 éven keresztül. Érzitek ennek a súlyát? Tehát az első döntő mozaik kép az, amit a szüleink látnak belénk, és aminek a szüleink ismernek bennünket, abban a reményben, hogy nem túlértékelnek, és abban a reményben, hogy nem leértékelnek engem. Vagy túlértékelten, vagy nem értékelten érkezünk az iskolába. Ahol megint elkezd kialakulni egy mozaik kép, az iskolai én kép. A tanár-diák viszonyban, mert a tanár is projiciál. Vagy hasra esik attól, hogy 150-es az IQ-m. Mert csináltak egyszer egy valamilyen intelligencia tesztet, és mindenki hasra esett. És akkor a tanár ezt vetíti elém. Ami nagyon izgalmas kérdés, hogy a szüleimre értékeltek, a tanárom túlértékel. Igaz? Nagyon izgalmas. Belső diszonancia. Hogy most melyiknek higgyek, vagy melyik igaz. Ugyancsak kérdés, hogy befogadott vagyok-e az iskolában. Vagy 30 gyerek röhög rajtam, mert túlsúlyos vagyok, vagy valami testi hibám van, vagy nem vagyok elfogadott. El tudjátok képzelni, hogy egy életen át hordozza valaki az iskolai nem befogadottságból adódó sebeket. befogadott vagyok-e. De nagy dolog, ha a szüleim is befogadtak, és a tanítóm is befogadott. És értékesnek tartanak-e, vagy értéktelennek, alkalmasnak, vagy alkalmatlannak. Mert mindez ugyancsak belém épül. És mindez egy újabb réteg ezen a pergünti hagymán, ami mindenféleképpen vívődik tovább. Gondoljuk el, hogy ott történik mindig valamilyen kis trauma, hogyha például a szüleim alkalmasnak tartanak engem, az iskolai pályafutáson pedig a megtestesült alkalmatlanság, vagy a pedagógus pedagógiai érzéketlensége miatt, vagy ki tudja mi miatt, akkor itt mindenképpen egy konfliktus keletkezik az énben, egy seb. Egy olyan bizonytalanság, hogy alkalmas vagyok én vagy alkalmatlan, ami mindig afelé dől el, hogy közben, miközben az iskola alkalmatlannak tart engem, közben a szüleim változatlanul alkalmasnak tartanak ki engem, és erősítenek, bátorítanak engem, hogy te alkalmas vagy. Ezek olyan sarkos megállapítások. Most mondottam azt, hogy a sarkos megállapításokkal ingerelni szeretnélek, hogy esetleg mondj ellent, vagy annak érdekében, hogy aztán finomítsuk ezeket a sarkos megállapításokat. De itt keletkeznek a gyermekkori és néhol serdőkori sebek rajtunk. És hát nagyon meghatározóak a serdülőkori szerelmek és külső kapcsolatok, hogy így mondjam, amelyekben akár egy baráti kapcsolat, akár egy barátnői kapcsolat, akár egy barát-barátnői kapcsolatban döntő mértékben kap új hatásokat az én, és tevődik rá egy újabb réteg, hogy így mondjam, vagy egy újabb mozaik. De inkább maradjunk a mozaik képnél, jó? Hiszen gondoljátok el, hogy a szerelem az mindenféleképpen azért hallatlan sodró élmény, mert mindannak ellenére, amit rólam akár a szüleim mondtak, gondoltak, éreztek, kivetítettek, akár az iskola, ebben a szerelemben fantasztikusan gyógyulni látszik az ember, mert tökéletesnek lát a másik, és én tökéletesnek látom őt, ami fiziológiailag is mindig jelződik, mert a test lélek mindent egyszerre szinkronban jelez. Ilyenkor a vérben lévő dopamin és feniletalamin hormon az 200-szorosára is tud fokozódni ezen érzelmi hatások nyomán. Egy hallatlan boldogság érzés, amely szinte törölni látszik az eddigi negatív énkép elemeket. Igen, ez az. Ő az. Ő az. Mert neki értékes vagyok. Ő befogadott, alkalmasnak tart. Mintha az én mindenből meggyógyult volna. Ami eddig seb, trauma, valamilyen görcs esetleg esett rajta. De ugyanakkor nagyon jól tudjuk azt, hogy ezek a szerelmi állapotok, amilyen mértékben sodróak és amilyen mértékben a két énnek a belső határai teljesen elsodorják, úgyhogy a két én az egy mibe olvad össze, majd erről holnap lesz szó. Olyan mértékben a nagy érzelmi dagályok után meglepő érzelmi apályok következnek el. És a nagy gyógyulásokból igen nagy sebzettségek történhetnek. Ezért hallatlan izgalmas kérdés, és ezt nem várhatjuk el senkitől, hogy tudatos legyen ezen a ponton, de azt, ha meg tudnánk tanulni, hogy úgy járjunk nyitott szemmel és félig zárt szívvel, hogy nagyon gondoljuk meg azt, hogy az érzelmeink mellett mindig működjön az értelemnek egy bizonyos kontrollja, ami azt mondja, hogy nem, ezt így nem tovább. Mondhatná valaki azt, hogy ki képes erre? Senki. Egyetlen igében kapaszkodom én is. A szeretet mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, de nem örül a hamisságnak. Emlékeztek rá? Felfedezni azt, hogy mi a hamis, és felfedezni azt, hogy mi a tartós, mi a múló, és mi az, ami az örökkévaló felé mutat. Hát ez aztán munka. Nagy dolog. Azt kell mondanom, hogy a legígéretesebb én képző élmények a legnagyobb sebekbe torkolhatnak itt. Az én mozaik halmaznak ezen a pontján. Mert lehet, hogy befogadott, de lehet, hogy holnap már értéktelennek tart. Igen? És elkezdjük egymást értéktelennek tartani, és elkezdődik egy harc. Elkezdjük gyűjtögetni azokat a lapokat és bizonyítékokat, hogy a másik miért értéktelen. Úgy, hogy egy fél éven keresztül a legértékesebbnek tartottuk egymást. Hát ezek nagyon izgalmas belső harcok. És ezek nem feltétlen a 20-30 vagy 25-35 év között, hanem már 15-25 életéveink között történnek olyannyira, hogy már bizonyos élményekkel, kapcsolati tapasztalatokkal, vagy sérülésekkel megyünk bele ebbe a 20-30-35-ös időszakba. Vagy várva, remélve a kompenzációt, az eddig szerzett sebek vagy veszteségek nyomán ezektől a kapcsolatoktól, vagy pedig nagyon sok sikertelenség után végre egy sikeres kapcsolattól várva, remélve a gyógyulást, az énnek a gyógyulását. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ezek nagyon tudatosan átgondolt dolgok, és az ember képtelen, tudatos lény lenni akkor, amikor nagyon erősek az érzelmei. És ezt nagyon meg kell érteni. És kérem, hogy senki ne kérdezze, hogy hogy lehet ez, hogy van ez. Hát ez úgy van, hogy egyrészt a személy, az egyén átél nagyon sok mindent, én is átéltem nagyon sok mindent, és Isten avval is tanít engem, hogy nagyon sok ilyet látok magam előtt végigfutni, zajlani, aminek következtében sikerül talán objektívebben megfogalmazni azt most nekem, amit esetleg te szubjektíven élsz át, és meglepődsz azon, hogy ez mennyire objektiválódik. Érted, próbálom objektíválni ezt. És nem azért, mert ilyen racionálisan gondolkodom, én is ember vagyok. De érted, objektíválom ezt, hogy objektívebben érzékeld. Ez egy nagyon izgalmas időszak, mert ugyanakkor azt kell mondanom, hogy ezek a kapcsolati énünk, amely általában egy más neművel való kapcsolatban bontakozik ki. Nagyon hangsúlyozom, hogy az énnek az alapvonalai, alapmozaikjai, azok már hozott dolgok. Hozott anyaggal dolgozunk 20 éves korunk után, természetszerűleg. De ugyanakkor azt kell mondanom, hogy itt, ebben az időszakban történő dolgok, azok nagyon sok mindent helyre is hozhatnak, vagy tönkre is tehetnek. Tehát ez sorsdöntő, mert ezek már a te kapcsolataid, ezeket már, bocsánat, te szerezted. Te mondtál igent, te esemeseztél vissza. Vagy te küldted az első SMS-t, letesztelve, És a teszt az abszolút negatív már orvosi értelemben. De ugyanakkor lehet, hogy az egész történet mégiscsak pozitívvá válhat. Ne felejtsünk el közben valamit, foglalkoztunk itt a személyiség alapstruktúráitól, bizonyára emlékeztek, amit azért kell hozzá számítanunk, mert ez itt valahol az énünk közepén helyezkedik el. Az, hogy a személyiségnek milyen az alapstruktúrája, akik tegnap itt voltak, nem ismétlem el, ezen már gondolkozhatod mindenki. Ezek mint nagyon fontos döntő színezékek. Végső fokon olyan bennünk lévő dolgok, mint ahogy bennünk van a DNS rendszer, és bennünk vannak az a vallom, hogy nem csak testi, szomatikus, de pszichés örökség is, amit mi hozunk magunkkal, ami benne van már a génjeinkben. És végső fokon ez olyan, hogy ezekre az alapstruktúrákra épül rá, vagy reflektál valahogy mindaz a hatás, ami a szülői énkép felől, vagy az iskolai élményeink közben, vagy pedig a baráti kapcsolatainkban kialakul. Tehát erről nem szabad elfeledkezni. De tegnap nem hangsúlyoztam eléggé valamit. Ismétlem és hangsúlyozom, hogy a pszichés alapstruktúránk nem úgy determinált és megváltoztathatatlan, mint a pigmentációnk, a bőrszínünk vagy a szemszínünk. Mert igenis dolgozni lehet ezeken az alapstruktúrákon. Miért? Azért, hogy az alapstruktúráknak a pozitívumai jöjjenek ki inkább. Igen? És ne a negatívumai uralják el a terepet. Tehát ezek nem determináns dolgok. Ezt nagyon hangsúlyozom. Kérem, ezt aláhúzom ötször. Az embernek az önmagán, Isten kegyelmében való munkája, ami a kegyelem munkája is az emberben, az nagyon mélyreható. És igenis felismerhetem azt, hogy az én személyiségemben nagyon sok kényszeresség van. Ennek a kényszerességnek vannak pozitív és negatív oldalai, tulajdonságai, vonásai. Ez egy negatív kényszeres vonás bennem. Ezzel nem vagyok hajlandó együtt élni és együtt dolgozni, hogy ő dolgoztasson engem. Mert mindig mindenkinek meg kell felelnem, és ez rettenetes. Jaj nektek, ha mindenki jót mond rólatok. Ugyanakkor a kényszeres személyiségnek nagyon sok értékes tulajdonsága van. Szorgalom. A feladat teljesítésre való motiváltság. Az alaposság. A precizitás. Elkezdtem magamban már a népeket is így egy kicsit átgondolni, de sok érdekes dolgokra jutottam, hogy a népeknek is megvan a lelkülete, a lelkisége. És minden népnél megvan, akár franciánál, németnél, angolnál, szlávnál, megvannak ezek a sajátos alapstruktúrák, amelyek mint néplélek állnak össze. Nagyon érdekes, de nem ezért vagyunk itt, hogy pszichorasszológiával foglalkozzunk, vagy egyéb dolgok, ami azt mondják még kint, hogy itten már megint valami fajíz dolgok történnek, meg megkülönböztetés, félre vele. Na most hát döntő dolog, ez a bizonyos krisztusi énkép, ami tulajdonképpen elválaszthatatlan ettől, hogy megtérés és újjászületés. Bizony. Mert akkor, ha ez elkezdődik, akkor Isten részéről elkezdődik egy teremtő projíció. Tulajdonképpen a többi is teremtő projíció ám, csak az nem a teremtő projíciója. Igen? Ez a teremtő projíciója. Mi ez? Nagyon egyszerű. te mostantól fogva embereket fogsz. Igen. Lukács 5:10. Igen. Emlékeztek, hogy hol volt Péter még akkor? A következő percben azt mondta, hogy távozz tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Mert a kegyelem gazdagsága a teli háló eszébe juttatta a saját életének a tehetetlenségét. És akkor, mielőtt ő még ezt kimondaná, értitek, hogy nehogy már beleugorjon a tengerbe és szuicidiumot kövessen el. Jézus még ezt megelőzve. Mert te mostantól fogva embereket fogsz. És hol van ő még akkor ettől? Istennek vannak ilyen nagy, előre kimondott, nagy proféciája az életünkről, hogy mi kik leszünk. Figyeljetek csak erre. Akiket elhívott, azokat meg is igazította. És akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. És ez mind perfektumban van. És még hol vagyunk attól, igaz? Hogy megdicsültek legyünk, még a testünk sincs megváltva. De ezt már előre megmondta. Látjátok, ez a teremtő projekció. A szüleink is azt hiszik, hogy ők is teremtenek. Ah, fenét! Dehogy teremtenek. Valamit csak halványan, szánalmasan ismételnek abból, minőségük függvényében, kevésbé szánalmasan, ami szintén egyfajta teremtő projekció, de ez a teremtő projekciója. Aki belénk látja azt, akik leszünk. És ennek a komolyan vétele, ez hallatlan fontos, és ha te ezt elfelejted, akkor nem adod át magad Isten teremtő munkájának igazán, aki az elején megmondta, hogy te mi leszel a végén. Ez aztán óriási dolog. Nem beszélve arról, hogy ő be is fogad. A befogadottság, az értékesség és az alkalmasság, ez a három belső érzet, amely három pilléren nyugszik az én tudat. Mint ahogy a háromlábú szék a legstabilabb, ugyanúgy ez a három élményen és tapasztalaton nyugszik az én. Biztonsága, vagy ha hiányzik egy láb, bizonytalansága. Kétlábú széken rendkívül nehéz ülni. És az én tudattal nem rendelkező ember, akinek nincs identitás tudata, hogy kié, kétlábú széken ül. Hát ő igen, ő befogad. Emlékeztek-e arra, amikor még az a fiú távol volt? Lehet, hogy még nem is látta az apját, de az atya már észrevévén őt. Nem a fiú, az atya elébe szaladt, megölelte és megcsókolta. Ez a befogadás. Befogadott vagyok. És értékes vagyok. Emlékeztek egy nagyon értéktelen emberre, akinek a neve is az volt, hogy Onézimosz. Emlékeztek? Pál Rómából ír egy levelet a gazdájának, Filemonnak. És azt írja, figyeljetek csak, hogy aki neked értéktelen volt, az most mind nekem, mind neked értékes. Megváltozott, itt döntő módon, ez egy kicsit fantázia szülemény, Onézimosz meglopta a gazdáját, Filemont, és lelécelt Kolosséból, eltűnt, Rómába keveredett, és ott valószínű, hogy Pállal találkozott, és hitre jut, és az Onézimoszból Nézimosz lesz, értitek? Az értéktelenből értékes. Ez egy óriási dolog, hogy találkoztam egy öreggel, amit ő úgy él, aki végre bízik benne, és fedezett fel bennem értékeket. És a bűntudat, ami tulajdonképpen csak az Úr Jézus közelében fogalmazódik meg, de egy nagyon fontos dolgot mondok. Mindig egyes szám első szemében, hogy én. Hogy ne más mondja. Mert ha más mondja, nem te mondod. És ezt már nagyon sokszor mondták neked. És ezzel nem azt érték el, hogy te meggyógyultál a bűnből, hanem azt, hogy mélyebbre döngöltek. Ha más igéz ezzel, hogy te bűnös vagy. Figyeljetek csak! A bűnösök között első vagyok én. És itt meg, a Lukács 5-ben, figyeljetek, Uram, távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Ez Jézus nem mondta. És nem egy aranyszájú Szent János evangélizátor, Billy Graham, vagy mit tudom én, ki súlykolta ezt belé. Hanem tudjátok mi? A kegyelem. A kegyelem fénye juttatta eszébe, hogy ő milyen sötétben van. És ez az igazi bűntudat. Mert egészen más a kegyelem fényében rájönni a sötétségemre. És egészen más sötétségben rájönni a sötétségembe. Tulajdonképpen az emberlétben a hitünk szerint az önismeret, akkor is, hogyha a befogadottságunk, az értékességünk és az alkalmasságunk tudata, az egy háromlábú székhez hasonlítható, azért mégiscsak két alapvető pilléren nyugszik az önismeret, az önértékismeretemen és az önbűnismeretemen. És ennek egy olyan arányán, amelyben a bűnismeretből mindig kisegít a kegyelem, de nem mélyebbre taszít a reménytelenségben. Megjegyzem azt, hogy a depresszív struktúrájú személyiségek különösen hajlamosak a bűntudatra. A negatív bűntudatra, az egész életük egy bűntudat, még az is bűn, hogy élek. Nem is tudom, hogy miért él egy ilyen nyomorult. Senki ember, mondja. Kegyelem nélkül, fény nélkül a bűn, tudat, az egy veszélyes dolog. Mert szuicidiumhoz is vezethet, hogy miért élek én. Ezért bizony a tartósan depressziós emberre vigyázni kell. Mert nagyon könnyen azt mondja, hogy elég. Elég belőlem. Érzitek? Egészen más a kegyelem fényében rájönni arra, hogy bűn. Mert akkor rögtön ott a kapaszkodónak a kegyelem, ami kiemel. Ezen válik a törvény és az evangélium egyensúlya. Ezen áll vagy bukik. És ezen áll vagy bukik, hogy szektársan gondolkodunk-e, értitek? Vagy pedig a keresztény 2000 éves teológiai tradíció nyomán. Elolvastam én már egy-két dolgot, elolvastam Eckhart mestert, Ágostont, és teljesen 2000 év tradíciója egy irányba mutat. Eckhart mestertől és Clairvaux-i Bernáttól Calvinon át Paul Tillichig, hogy csak ott lehet gyógyító bűntudat, ahol a bűn a kegyelem közelében ismertetik fel. Értitek? Ezért nagyon fontos és figyelni arra, hogyha túlsor csak a bűneiről beszél. Volt egyszer valami evangelizáció, ahol voltak régen ilyen útösszejövetel, ahol még azért lehetett kérdezni, meg gyomrozták az embereket, hogy hát, ha megtérnek, még akkor este. És biztos, hogy sokaknak ez nem is ártott volna, csak nem úgy. És aztán volt egy nő, aki már negyedik este felt, és elmondta ugyanazt a bűnét. Aztán az evangélet egy öreg róka volt, már ismert, azt mondja, kedvesen, tudjuk, üljön le. Már elég belőle. Persze hát nehezen szabadul ettől az ember, mert Zsófi néni 80 évesen eljár gyónni, és már 20-szor gyónta meg az atyának ugyanazt az ifjúkori bűnét, hogy a Pistával egyszer elbújtak a szalmakazalba, És az atya már megmondta, azt mondja, Zsófin, én már annyiszor feloldoztam. De azt mondja Zsófin, de atya, olyan jó gondolni rá. Azért együtt él az ember vele. És hát a Zsófinek már mi marad, csak az emlékei nyilvánvaló. De most komolyra fordítva a szót, tulajdonképpen itt egy döntő színezéket kap az egész én kép, tudjátok, ami azért nagyon izgalmas, mert ez az élmény és tapasztalat, a krisztusi én kép, mire készített bennünket? A többi én kép mozaik átdolgozására és átértékelésére. Mert ha ez nem történik meg, tudjátok, mi van akkor? Akkor ezek az élmények, vagy traumák, vagy hiányok megmaradnak úgy az énben, hogy az én egy belső ellenmondásban szenved. Ez valami egészen más helyzet, mint ezek. Értsük jól, hogy pár nagyon sokat dolgozhatott önmagán, de benne is megvan az óember, új ember harca, amit az előbb idéztem. De ebből kiemeltetik Róma 8:1, igaz? De ha nincs kegyelem, ami segít az egész én képemet reménységben nézni, akkor megmarad ez a belső harc. És ez rengeteg energiát köt le. És ezért leszel impotens. És ezt nem a fiúknak mondom. Szellemileg és lelkileg. Ez a harc így zajlik. Úgyhogy azt kell mondom, hogy jobb lenne, akkor talán ennék ő inkább. De hát ez vicc. Ez vicc. Ami közben azt is jelenti, tudjátok, hogy ahány életkorszak mindig annyi mozaik ebben az én képben, mert egyszer kialakul egy időskori én kép. Igen. Hogy én hogy látom magam idős emberként, vagy agként. Bizonyá. Valaki így látta magát agként. Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, eltétetett végezetre az igazság koronája, amely megadatik nékem a manapon. Értitek? Ez is egy én kép, egy nagyon dinamikus én kép. Ami nem jelent azt, hogy akkor már minden vége, fini, hanem hozzáteszi aztán, hogy hozd el a hártyákat, meg hozd el a téli kabátomat. Tehát készül a következő térre, Pál. Igen. Tehát ez nem egy ilyen hattyúdal, vagy nem egy ilyen, vagy megéri a gyászjelentését. Hanem ő közben még készül arra, csak visszakapcsolt egy-két sebességet. De ez az idős én kép. De hát ez most rajtam kívül senkit nem érdekel. És ne érint. Még engem sem nagyon megmondom őszintén. Dacolva pimaszul az idővel. Amíg nem szól valaki, hogy elég. Hát ez egy fejlődés egy életen át. A nagy kérdés, hogy milyen énkép szerkezettel rendelkezünk, amikor az életünkbe egy másik én belép, és milyen én közlünk a másikkal. Egy olyan ént, amelyhez lehetetlen kapcsolódni, egy olyan ént, amely rátelepszik a másikra, egy olyan ént, amely hipertrofizált, tehát túl, olyan, mint egy túlfújt lufi, hogy nem lehet tudni, hogy melyik pillanatban pattan szét, és amilyen mértékben túlfújt, olyan mértékben bármikor szétpukkanhat, igaz? Vagy pedig egy ilyen zsugorodott senki vagyok. Szeressél! Hogy milyen én képet viszünk be? Itt megállok most, mert lehet, hogy ez egy kicsit sok volt, és elnézést kérek érte, közben én figyelem az időt, és még időben vagyunk. De most hát bizony itt csak egy nagyon-nagyon rövid kis bepillantást bátorkodtunk tenni ebbe a szédítő mélységbe, hogy én, mert ennek egyéb vertikuma és mélységei vannak, amelyekről nem beszélgetünk. Ez pusztán csak azért, hogy 20-30 éves korunk között feltétlen feldolgozandó a múltunk, mert csak is feldolgozott múlttal vagy dolgozott múlttal lehet reménységben a jövő felé indulni, és egy olyan párkapcsolatba nyitni, amely nem tiszavirág életű, hanem jó esetben egy holtomiglan, holtáiglan kapcsolat. Vagy egy Isten kezéből elfogadott és békésen elfogadott olyan identitás tudat, amely elfogadja azt, hogy kegyelemből élhet ugyanúgy az is, akinek nem adatik ez meg. Mert hát bizony ez egy kemény dolog, de ez nem mindenkinek adatik meg. Viszont nem az a boldog ember, aki megnősült vagy férjhez ment, hanem az a boldog ember, akinek az élete meg van oldva. És a megoldott élet az egy nem tiszt, perfektum értelmében nem tisztázott én kép, értitek? Hanem egy préteritum imperfektum értelmében egy prézens imperfektum, egy folyamatos tisztázás alatt zajló harc, amelyben megvan a fix azonosulási pontom a Krisztus, aki nem változik, és aki nem emeli soha olyan magasra a mércét, hogy soha ne tudjam átugorni, hanem lehajolt, lejött, és 5 centire emelte, hogy át tudjam lépni az első akadályt. Egy picit maradjunk csendben, és bárki nyugodtan megtörheti a csendet, ha gondolata vagy kérdése van, de ezek túl súlyos kérdések ahhoz, hogy könnyedén az ember rögtön kérdést fogalmazzon meg, bárki tudja. Nagyon érdekes, hogy úgy érzem, úgy érzékelem, hogy, és isteni a dicsőség ezért, hogy többen ki is mondják ezt, hogy az, hogy én most egyedül vagyok, ez egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy készüljek. Mindenki maga tudja, hogy mire kell készülni, és mire kap indítást. De lehet, hogy nem is vagyok még igazán, még a legminimálisabb szinten sem arra, hogy az érettségemben haladván előre. Én éretté váljak arra, hogy úgy szeressek, hogy közben szolgáljak is a másiknak, úgyhogy jó esetben közben ő is hasonlót tegyen a maga módján. Tehát sokan megfogalmazzák ezt, és adja Isten, hogy minél többen legyenek, akik életüknek ezt az idejét, ha egyedül vannak még, ne kínlódások, kesergések közben, hanem az életre készülve tegyék ezt. És számomra az élet nem szinonimája a házasságnak. Parancsolj! Nelly, volna jó hangosan mond a neved. Igen, én tudom már ezt a csütörtök este óta. Igen. Nelly, még egyszer mond a kérdést. Tehát? Ha most ezt elmondom, akkor hónap elmehetek reggel haza. És akkor kikapok az altáréktól itten, hogy lelépett. Tehát ez lenne holnap. Ki tudsz még tartani holnap? Köszönöm szépen. Jó. Tessék, parancsolj! Igen, az iskoláskorba akar Judit visszamenni. Igen, vagy fordítva. Igen. Hát általában ilyenkor a szülők a lehető legegyszerűbb megoldásra, csak elviszik a pszichológushoz. Tessék? Vagy konfrontálódnak a tanárral, és a gyerek védőügyvédjéül szegődnek. Vagy a gyereket magára hagyják. Vagy nem is tudnak róla, de hát nyilvánvaló dolog, hogy a kérdés nem ezt célozza. Azt kell mondanom, hogy ez tulajdonképpen egy nagyon komoly szakmai kihívás. És azt kell mondanom, hogy egy nagyon komoly gyermekpszichológusi szakmai kihívás. És ezért egyrészt teljesen nem vagyok én ebben illetékes, másrészt pedig nagyon messze vinne most bennünket ez, ha én erre válaszolni. Úgyhogy bocsásd meg, Judit, ezt most nem tudom megválaszolni, de mindenféleképpen ezen a gyermeken segíteni kell, és mindenféleképpen aki szakemberhez kerül, az mindenek előtt nem bíróként, de figyelembe véve akár a szülő, akár a pedagógustól kapott információkat, ő ezt meghallgatja, és ő jut a mai diagnosztikus módszerek segítségével egy bizonyos énképismerethez, és nyilván, hogy a gyermeket abba az irányba próbálja segíteni, amely irányba az énje, az irányt mutatja. De ezt ugyanakkor csak úgy lehet, hogyha a pedagógust is és a szülőt is bevonja ebbe a munkába. Hogy lehetőleg, mert ha a gyermek elő dolgozik, és a gyermeket aztán magára hagyja, a gyermek visszakerül ugyanabba a környezetbe, és akkor mi van? Ugye? Minden kezdődik előről. Tehát ez ezért egy nagyon fontos, és azt mondjuk, interdisziplináris munka, mert a pedagógus, a szülő és egy szakember össze kell, hogy dolgozzanak ebbe, és motiválni kell a pedagógust, ami könnyebb, de a szülőt, akit esetleg nehezebb, hogyha már ő olyan sebeket hordoz, hogy azért sebződött, mert a gyerekét vagy leértékelték, és súlyos harcban áll a pedagógussal. Nem könnyű pedagógusnak lenni manapság egyébként, az az érzésem. Tessék, parancs, Zoltán!
És ha a gyermeket teljesen magára hagyja, minden oldalról?
Hát a gyermek akkor, látjátok, itt érvényesül, az a gyermek alapstruktúrája függvényében reflektál. Nyilvánvaló, hogy egy depresszív gyermek önleértékelővé kezd válni, ugye? Egy skizoid gyermek bezárkózik. Egy hiszteroid gyermek nyilván, hogy hiszteroid reakciókat produkál. És egy kényszeres gyermek nagyon igyekszik megfelelni. Hogy megfeleljen. Miért? Azért, hogy az illető szülővel, vagy illető pedagógussal, akivel konfliktusban van, ahol ne legyen konfliktusban. És kipréssel magából egy 4-es vagy egy 5-ös bizonyítványt. De olyan áron, hogy miközben felel, izzad a tenyere, rágja a körmét, tépi a haját. És bizonyos autoagresszió, önmaga ellen irányított agresszió jeleket produkál, hiszen eljutott hozzá az üzenet, hogy te nem vagy alkalmas. És ezt ő magán veri le. Ami ad abszurdum folytatódhat egy serdülőkori szuicidiumban, igaz? Egy serdülőkori önpusztításban, mert nem érek én semmit.
szeretném mondani, hogy nagyon sok esetben azt tapasztaljuk, hogy a gyermekek úgy elvannak. Tehát nem figyel rá a szülő, vagy esetleg leérték a gyermek otthon is, vagy főleg a pedagógus részéről leérték a gyermek. Vannak olyan gyerekek, akik úgy elvannak egy olyan közepes szintű tanulmánya, és senki nem ér rá, vagy senki nem foglalkozik azzal, hogy tulajdonképpen mire is született ez a gyermek. Hadd mondjak egy példát, hallottátok Szent Ágota János nevét. Ő kisiskolás korban egy közepes tanuló gyermek volt. És egyszer szerencsés véletlen folytán ebben a korban kapott egy mikroszkópot ajándékba. Karácsonyban születésnek minden. És a mikroszkóp felfedezése egy olyan fantasztikus ajtót nyitott neki a világra, ami által ő elindult egy úton, és tudjuk, hogy mivé lett ez az ember. És erre több példát is tudnék mondani, hogy egy-egy gyermek akkor nyílik ki, mikor egy olyan lehetősége elé kerül, váratlanul, ami kinyitja azt az érdeklődési ajtaját, ami tulajdonképpen hozzásegíti azt, hogy önmagát felismerje, és önmaga értékeit felismerve egy értékesebb emberré válunk. Tehát nagyon sok esetben egy isteni szerencse idézőjelben kell ahhoz, hogy ez az ablak egy időben kinyílik a számára. És akkor megváltoztatja az egész életét, mert egy olyan érdeklődési dologra talált rá, ami fantasztikusan kíváncsivá teszi egy dolgot. Igen, szóval ez egy óriási nagy tudomány, hogy egy gyermeknek több lehetőséget adni. Most már vannak ilyen óvodák, ahol több mindent kipróbálnak egy gyerek óvodáskorban. És akkor könnyebben rátalál a szülő arra, hogy hopp, hát erre van neki adottsága, vagy arra van adottsága. Ez nagyon nehéz megtalálni, és nagyon sok imádság és nagyon sok próbálkozás kell hozzá, mert ugye minden gyerek más.
Tulajdonképpen, ahogy Gyopár mondja, a Szent Ágotai esetében a mikroszkóp a 10 éves Szent Ágotai Jánosban egy benne rejlő karizmát érintett. A mikroszkóp előhívta belőle a benne rejlő értéket. Ez az érték tulajdonképpen a karizma volt, és azt kérdezitek, hogy milyen karizmája volt Szent Ágotai Jánosnak, akkor megmondom. A tudomány beszéde. A tudomány beszéde. És mire megöregedett? A bölcsesség beszéde. Hát mondjuk az, hogy a természettudományos gondolkodáshoz a limbikus agynak milyen részei, vagy melyik agyfélteke fontos, azt hiszem, hogy inkább a bal, de neki a jobb is működött. Egy olyan kétféltekés ember volt. És az a lényeg, hogy egy olyan hatás él egy gyermeket, hogy a hatás megérinti a benne rejlő csírállapotban lévő karizmát. És a mikroszkóp egy olyan ingerrel látta el a karizmát, hogy a karizma kinyílt. Értitek? Ugyanúgy, ahogy egy pete egyszer csak képessé válik arra, hogy megtermékenyíthető legyen. Megérik. És abból kibomlik egy pálya. De hát nem csak a zseniket kell említeni, vagy a nagyon tehetséges nagy embereket, mert ilyen, és iszonyatos lenne, hogyha mindenki Szent Ágotai János szintjére dolgozna fel magát, olyan karizmákkal rendelkezvén, de neki, én vallom, hogy én hallottam őt előadni, és neki a tudomány beszéde adatott. Az legnemesebb. Szóval mindig azt éreztem, hogy amikor beszélek, akkor nem sokban különbözöm egy színésztől. Pedig amit elmondott, azt úgy mondta el, hogy az a hallgatói számára az nem volt elfelejthető. És ezt a nagyon nehéz, kemény, száraz tudományt, ami csak látszólag száraz, azt ő el tudta adni. Úgyhogy az órái és az előadásai azok élményszámba mentek. de neki is, meg a hallgatóinak is. Ez a tudomány beszéde. Zoltán? Ha szabad, inkább távolodjunk a gyermekkortól, jó? Parancsolj ezt.
Miért olyan az emberi lélek, ha akár negatív, akár pozitív jelzést kap, annak képes hinni, és akkor ha rosszat, rossz irányba elhívni és befolyásolni. Uh-huh. Jó is, tehát ez természetesen jó, az is félrevéve.
Azért, mert hallatlan mély az emberben az azonosulásra való hajlam. Tehát a tanulási készség, a szociális tanulásra való készség. Úgy gondoljátok el, hogy a felettes én, ahol az erkölcsi döntések születnek, és az a felettes én, amely az egész személyiség kompatibilitásáról gondoskodik, hogy kompatibilis legyen, a személyiség, a felettes én legkésőbb fejlődik ki. Na most az ént érő negatív vagy pozitív hatások között ő nem tud azért kicsiny korában különbséget tenni, mert a felettes én kontrollja kezd működni a legkésőbb. Ezért nincs disztingváló képessége. Sőt, egy morbid példának tűnik, de egy muszlim embernek, aki egészen más értékrendet építenek be neki gyermekkorában, egy muszlim embernek másképp, másra működik az erkölcsi érzékszerve, a felettes énje, igaz? Tehát ezért döntő, hogy milyen hatásokat kap, és hogy a felettes én milyen tartalmakkal és belső szervekkel töltődik ki, amely közül az értékrend például rendkívül fontos. Az értékrend, ami hatással van a lelkiismeretem, a lelkiismeret az mindig értékrend orientált. Amilyen az értékrend, arra érzékeny a lelkiismeret. Tehát ez később fejlődik ki az emberben, mint ahogy a szociális tanulásra való motiváltsága, hajlandósága nagyon mélyen benne van. Fantasztikus, hogy tudnak a kisgyermekek tanulni. Akár káromkodni, akár pedig imádkozni. Amit hallanak. És nem tud különbséget tenni a kettő között. Valaki más is jelentkezett talán. Parancsolj. Igen. Igen, legyen gyerekkor, igen. Hát mondjuk elég sok lökött szülővel találkoztam, de ilyen ennyire lökötte ritkán, de biztos vannak, mert a budapesti állatkert tulajdonképpen az a Városligeten kívül van, és 21 kerület, tehát lehet ilyen is. Hát ez egy elég furcsa helyzet, elég furcsa helyzet. Általában, mivel a szülő benne egy óriási vágy van arra, hogy a saját gyermekében is kompenzálja önmagát, vagy kidolgozza, vagy kidolgoztassa a gyermekével a saját maga a félre sikerült életét, ennek következtében gyakoribb a másik véglet, amikor nem a gyermekére való féltékenység, hanem a gyermek féltése és a gyermek karrier úton való tartásába sokkal több erőt ad bele. De hát ez egy nagyon furcsa, különös helyzet. Nyilvánvaló, hogy ez is szakmai segítséget igényel, hogy ezt tisztázzuk, és hogy tudatosítsuk a szülőben, hogy ez milyen kár a gyermekre nézve. Mert ilyenkor a gyermekben egy úgynevezett kettős kötés alakul ki. Egyrészt számára mégiscsak a szülő, ugyanakkor a szülő ellenséggé válik. Ami a kettős kötés, az a személyiséget abszolút zavarja, és mindenképpen hasításokat eredményez az énben, ami súlyosan károsítja az ént. Zoltán.
Képesebb, hogy arra hogy miért szolgáltatom ki magamat mások véleményének, illetve ha valaki számos visszajelzést kap arról, hogy jó, pozitív értékekkel rendelkezik, miért ragaszkodunk ahhoz, hogy én rossz vagyok, én csúnya vagyok,
igen.
Én is jó, miért
Igen. Zoltán, ez általában két dolog miatt lehet. Az egyik az, hogy a bizonytalan énképű embernek az én határai rendkívül diffúzak. Tehát rendkívül könnyen hatol át rajtuk nagyon sok minden. A másik véleg az, ha rigid lenne a határa, túl vastag lenne a határa az énnek, akkor az én nem tudna fejlődni, igaz? Mert nem engedne át, bizonyos semmiféle hatást nem engedne át. Jó fundamentális, kemény, rigid énje van, abszolút van esély arra, hogy nem fog fejlődni. Megmarad, mint a befőtt. Ez az egyik probléma. A másik probléma pedig az, hogy általában az ember mindig arra hajlamos, arra abba az irányba, amely irányból több hatást kapott. Tehát egészen konkrétan, hogyha súlykolták, hogy te nézd meg a bátyádat, meg nézd meg a szomszéd gyerekét, bezzeg azok, de te, akkor nyilván mindig hajlamos lesz arra, hogy arra kapjon megerősítést, amire eddig már eljutott. Ez pedig a negatív énképnek a még negatívabb irányban való elmozdulása. Tehát ez egy elég tragikus dolog. Ez fantasztikus dolog, és nem akarok én ebbe belemenni, hogy milyen csodálatos az emberi lény, az ember lény. Hogy milyen csodálatos, tudnék. És hogy ez mennyire így van, van egy nagyon rejtélyes, rejtett része az agynak, a limbikus agy, a törzs fölött, a homloklebeny alatt, a nagy agy alatt és a kis agy előtt, a limbikus agy, amelybe tulajdonképpen az információk és az érzelmek felmennek. És a limbikus agy rendelkezik egy fantasztikus tároló rendszer ez, egy hallatlan memória egység, amely pozitív, negatív élményeket két külön kis szervecskében tárol. Az agresszív élményeket egy kis mandulamag, nagyságú és nevű limbikus agyrészben. És hogyha agresszió ér téged úgy, hogy közben ez a mandulamag tele van agresszív emlékkel, akkor ez az agresszív hatás, ami téged ért, mobilizálja az itt tárolt negatív agresszív élményt, és a motoros válaszreakció mi lesz? Agresszió. Igaz? Ezért az agresszor egyszer volt valakinek az áldozata. Igaz? A nagy patológiás történet, egy Hitler történet, aki egy tönkretett skizoid személyiségből lett egy skizofrén személyiség, hallatlan patológia történet, a végállomás az önagresszió áldozata. Mert ez ugrik be. Ez túl messze van már ez a történet. Egyébként a mai magyar közéletben is bőven találhatnánk egyedeket és fazonokat, de ezt remeg azt mondnák, hogy politizálunk, és ezért ezt nem tesszük. Ugyanakkor a limbikus agy tárolja a pozitív élményeket is az amonszarkban, amelyben a pozitív élmények vannak, és a pozitív élmény, ha felmegy egy ingerületvezető idegen, akkor az amonszarkhoz érve nyilván pozitív motoros válaszra késztet. Tehát lám, mitől függ az, hogy a te reakció pozitív vagy negatív? Attól függ, hogy milyen élményből van több. A megtérés és az újjászületés azért egy megrendítő, fantasztikus dolog, ahogy itt ettől a kedves barátunktól este hallottuk, hogy ő megtért, és akkor az italt letette. Sajnos túl gyorsan beszélt, és nem jött át minden, legalábbis nekem hátul, de látjátok, ott az a fantasztikus, hogy ami döntő változás történik, úgy, hogy tudod, felfüggesztődik az agyi működés logikája. Érted? felülírja az agyi működés logikáját. És egy transzcendentális élmény az áthasít, az átvilágítja az egészet, és az egész egy új fénybe kerül. Többet ne beszéljünk erről. Köszönöm szépen. Van-e valakinek még kérdése? Nagyon érdekes, hogy a gyermekkorhoz mentünk inkább vissza, ami ugyanakkor érthető, mert mindjárt érzitek, hogy az életünk nagyon sok szempontból akkor dől el, és akkor érnek bennünket döntő hatások. Ezért mondta valaki azt, hogy a gyermek a felnőtt atya. Mert a gyermek már nagyon sok mindent összegyűjt. Néhol többet, mint az apja. És ezért lehet, hogy jó, többen érdeklődnek ezután, az időszak után. Tessék, parancsolj! Ismételem azt, hogy és ezt nagyon jegyezzük meg, hogy ezek a bizonyos személyiség alapstruktúrák, ezek akár mennyire is, és ez rejtélyes dolog, hogy mennyire részei a DNS állománynak és a genetikus örökségünknek, de ezek nem determinisztikusan kódoltak, hanem ezeken változtatni lehet. Tessék? Bizonyos mértékig változtatni lehet, a változtatás lehetősége annyi, hogy minden struktúrának megvannak a pozitív és a negatív végletei vagy elemei, és annyiban lehet változtatni, hogy a pozitíveket kihozzuk, a negatívakat pedig megpróbáljuk nem elfojtani, hanem megpróbáljuk feloldani, megpróbáljuk eliminálni. De ugyanakkor ez óriási segítséget jelent, hogyha valaki már hitben él. És nagyon nehéz avval, aki nem él hitben, de hát avval is biztos, hogy lehet is dolgozni ezen. Egy bizonyos határig annak függvényében, hogy az énje mennyire sérült, ugyanakkor mennyire kész arra, hogy tanulékony legyen. Milyen a segítő, a terapeuta és a páciens közötti kapcsolat, milyen bizalmi, milyen mértékben motivált ő arra, hogy ezeken a problémákon dolgozzon. Mi motiválja, mi szorongatja őt arra, hogy ő változtasson. Mert lehet, hogy csak a feleségének szeretne megfelelni, ami egy nagyon kedves dolog, és a feleség számára nagy udvariasság. De ugyanakkor ad abszurdum ne a feleségének feleljen meg, hanem önmagához képest legyen mássá. Értitek? És még azt kell mondanom, hogy most egy nagyon különös dolgot bátorkodom mondani, de az Úr Jézus sem azt nem rabszolgákat toboroz magának, akik úgymond neki kell, hogy megfeleljenek, mert megfelelnünk egy adott korban kell, egy adott kor kihívásaira nézve kell krisztusi embernek lennünk. De ugyanakkor ő az egyetlen, aki elvárhatja azt, hogy figyeljünk, legyetek szentek, mert én szent vagyok. Ez ki lett mondva. De ezt ő egyedül ő mondhatja ki. Tessék! Igen.
Én tanárként olyan helyzetekre, különösen hogy Fedelen szülőtel is találkoztam, aki én úgy értem, hogy fenntartva akadályok belgyereket, és hozzá a fenntartva is a különös
fiú. Abszolút, igen.
És mert elhetették, hogy ott szóval, hogy mindenben áll ilyen, hogy te vagyok.
Persze.
És hogy tegyen, mivel azt jelentem neked. Tehát ők látom, hogy szóltatok
az. Igen.
És nagyon szemlélek ezt a
szóltatok. Igen.
Valahol azt is tudták, hogy mert tudják, hogy a felállnak tudatóan, akkor már most az arra, ami összörös, de akkor meg mindig azt hallják, hogy az összörös. És azt éreztem, hogy ez középen nevegett, és nem tudja, hogy most ki tudat
jelenteni. Igen. Igen.
Bár sajnos nem volt gondolva, de nagyon szívesen állítottam már az eszmétülőkkel, mert úgy éreztem, hogy pontosan azzal a szabályokat a gyereket, hogy olyan körülményeket szabnak ki, amiben nem tud teljesíteni.
Igen. 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 Igen, hát ez, én nagyon gyakran szoktam pedagógusokkal együtt egy-egy hétvégén dolgozni ilyen tréningeken, és ez nagyon gyakori, amit most hallottunk. Szabad a kedves neved? Eszter, igen. Amit Eszter mondott, és azt hiszem, hogy a holnap iskolája arra fog kényszerülni, hogyha a gyermeket felvezik egy ilyen gyógyintézménybe, akkor tisztázzák a szülőkkel, bizonyos dolgokat a szülőkkel tisztázni kellene. Előre, igen. Én a magam szerény, egyszerű módján ezt úgy szoktam, hogy amikor kötünk egy megállapodást, hogy most 8-10 ülésben együtt dolgozunk egy problémán, akkor ki kell kötnöm azt, hogy én felelős vagyok ezért a 8 beszélgetésért, de ez önt semmiféle felelősség alól nem mentesíti. Mert nem az első és a második beszélgetésen fognak döntő dolgok történni, hanem a két beszélgetés között. Ha mondjuk Isten arra károsztatott volna, hogy én tüdőgyógyász legyek, akkor nyilván, hogy kikötném, hogy én önt, mivel két kaverna van a bal tüdején, csak akkor küldöm fel a Mátraházi tüdőgyógyintézetbe, hogyha a mai cigaretta az utolsó. Megértette? Mert nem vagyok hajlandó magát úgy kezelni, hogy közbe maga pöfékel az erkélye. Ezt vegye tudomásul. És számon kérem tőle. Mert vannak feltételek. És tudjátok, ma minden segítő szolgálatot végző ember, és ebben benne van a tanár, az orvos, pedagógus, gyógypedagógus, mindenkitől megrendelnek, és mindenkitől követelnek, és ha nem teljesíted, beperelnek, és megbüntetnek. Ügyvédi irodák már a sarkon lesnek, hogy mikor jön valaki, aki szerinte az orvos helytelenül járt el, mert ezért neki jár 1 millió forintos kárpótlás. Tehát le kellene szögezni dolgokat. Azért, mert rám van lőcsölve a felelősség, és én hülye, én belemegyek ebbe. Hozd helyre a gyerekemet iskola. De ő közben vett tudomás, hogy az én gyerekem az vagy Einstein lesz, vagy pedig legalábbis Max Planck, de alább nem adom, ugye? Vagy Neumann János, aki forradalmasítja az informatikát. Tehát ez így nem működik, és ez nagyon sok minden nem működhet tovább úgy, ahogy most működik, de hát ebben nem megyünk bele. De ez egy nagyon kemény dolog, nagyon komoly kihívás, nagyon súlyos probléma. Mindenki, aki oktat, tanít, már nem is mondom, hogy nevel, nem is tudom, hogy ki nevel, azok szembesülnek ezekkel a problémákkal. Hát itt kell pontot tennünk a mondatra, avval, hogy én itt adós vagyok közben egy bizonyos anyagrésszel, mert éreztem azt, hogy nem szabad túl lebbennünk ezen a az én problematikán, és azt hiszem, hogy majd a döntéshozókkal leülünk, és megbeszéljük, hogy megajánlunk nektek valamit estére, vagy ha van kedvetek, motiváltságotok, mert én összesen, mert itt van még néhány téma, amit én elmondtam volna, de most erre nincs idő, és azért most 10 perccel haladtok túl, és abba állapodtunk meg, György, hogy 20-10 perc, és már a húr majdnem megpattan. Köszönöm szépen. És akkor most csoportmunka lesz, a csoportmunka az a következő szempontokat ajánlanám, ha ajánlhatom. Kérem a csoportvezetők, ezt írják fel. Ha a csoport jól működött, és ki tudtatok nyílni egymás felé, akkor ezt még nem mondanám, de így vezetem be, hogy ahol fájdalmaim vannak, a fájdalmaim mögött vannak mindig a rejtett sebek. Mi az, ami nekem fájdalmat okoz? Mert ami fájdalmat okoz, ott egy seb van. Ha ezt el tudjátok mondani egymásnak, a csoport kohézió az nagyon jól fog működni, mert mindenkinek vannak olyan fájdalmai, ami mögött seb van. Ez az egyik. A másik kérdés egy nagyon komplex összetett, hogy a saját magad megismerésének a folyamatában mit jelentett neked a Krisztus megismerése? Jelentettél valamit? Reméljük, igen. De mit kaptál te az énedre nézve, az önismeretre nézve? Csak bűnismeretet? Vagy csak értékismeretet? Ez kevésbé valószínű. Ez a két kérdés lenne, amit ajánlanék.